Rádió Egyetem. Varga Mónika előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Az előadás címe: Amint szoktak beszéljeni az ilyes asszonyok, a boszorkányperek, mint a nyelvtörténet forrásai.
Ja, azokat a kérdéseket tettem fel a betegséggel kapcsolatos metaforákról boszorkányperekben című előadás sorozatban, hogy kiket és hogyan ettek meg a boszorkányok, mi is történt azzal, aki kötésbe került, vagy aki a szép asszonyok tájába lépett. A négy előadásban a betegség fogalomkörébe tartozó szóhasználatot vizsgálom egy sajátságos történeti műfajban, a boszorkányperekben. A szókincs és jelentéstörténet egyes eseteinek bemutatásával többek között arra keresünk válaszokat, hogy a tanúvallomások alapján milyen tapasztalatok, hiedelmek, vélekedések segítségével dolgozhatta fel a 16-18. Század embere a különféle váratlan, nem ritkán tragikus kimenetelű megbetegedéseket. Ahhoz azonban, hogy az itt sorolt konkrét kérdésekre válaszokat keressünk, szükséges némi alapozás, tehát néhány elméleti és módszertani kérdés tisztázása következik most. Ezek közül néhány röviden megválaszolható, azonban ezek a válaszok is többfelé elágazó kérdéseket vetnek fel. Tulajdonképpen mit vizsgál a nyelvtörténész? Hogyan figyelhető meg az, amit a nyelvtörténész vizsgál? Hol érhetők tetten azok a dolgok, amiket a nyelvtörténész vizsgál? Minek köszönhető a kiválasztott forrásanyag? És hogy hogyan is beszéltek az ilyes asszonyok? Tehát most a mindennapi nyelvhasználat és a hivatali nyelvösszjátékáról lesz bővebben szó. Akkor vegyük hát sorra a kérdéseket. Mit is vizsgál a nyelvtörténész? Rövid válasz, a nyelvi változást. Bővebben a nyelv rendszerszerű változásait, különböző korszakok nyelvhasználati sajátosságait. Esetünkben a 16-18. Századét. Főleg arra vagyunk kíváncsiak, hogy miben tér el a választott korszak nyelvezete a maitól. Természetesen erre nem lehet most sem kimerítően válaszolni, ezúttal is egy bizonyos kérdéskört, a betegség megnevezések szókincs történetét fogjuk majd körüljárni. De még mielőtt ezt megtesszük, ez további kérdésekhez vezet. Például ahhoz, hogy hogyan figyelhető meg a nyelvi változás. Egyáltalán mi változik a nyelvben? Meglepő lesz a válasz, minden. Bővebben, megint csak, a megfigyelés kérdése legalább három szempont szerint történik. Függ a változó nyelvi jelenségtől, függ a változás jellegétől, valamint a feltárt forrásoktól. A nyelvi jelenségek ugyanis nem egyforma módon változnak. A szókincs tekinthető a legkevésbé strukturált területnek, ez a leginkább talán a változásra érzékeny, és ezt érzékeljük a legkönnyebben. Ezt egyszerűen tesztelhetjük, hogy attól függ a szókincs változása, hogy használjuk-e az adott kifejezést, vagy nem, illetve ha nem használjuk, akkor értjük-e, vagy sem. Illetőleg, jön egy kis csavar, értjük, vagy csak azt hisszük, hogy értjük. A következő példákat a boszorkányperekből hozom, nekem ugyanis ezekben a szövegekben tűnt fel az alábbi két eset. Az egyik az okoz-okol jelentésben, tehát nem előidéz, hanem okol. Honnan tudjuk, hogy ezt jelenti? Kiderül a szövegkörnyezetből. 18. századi adatok következnek, én most különösebben autentikus olvasatot nem adok, inkább értelmező jelleggel. Tehát, egész halála órájáig mindenkor fönt írt Szabó Mihályt és feleségét okozta, hogy nem más túl, hanem azok túl lett őneki az a súlyos nyavajája. Másik példa. Minek előtte pedig meghalt volna, örökké csak a fogott személynek egy testvérnényét okozta, hogy az rontotta volna meg. És nem egyedi a jelenség, tehát hozok még több példát. Hallotta, hogy Takács Mihály is mindenkor Tóth Ilonát okozta az fiának megromlása iránt. Változatosságképpen Adorján Mihály is mindenkor Tóth Ilonát okozta, hogy csak ő ölte meg azon ártatlan gyermekit. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az okoznak megvan a mai jelentése is ezekben a szövegekben, de ki okozta azon nyavajáját. Tehát az okoz itt kettős használatban szerepel a szövegekben. A másik példa a gyanús, mint gyanúja van. Tehát nem őt gyanúsítják, hanem ő gyanakszik. Ez lehet alkalmibb használatú, mert a másik gyakoribb. Egy 18. századi példa. Minthogy némely elkövetett, amint fölül írva vagyon, cselekedeti véget, az városiak némelyek most is gyanúsok a lakosok. Azért vallja a tanú, hogy sokan tartanak és félnek tőle, tudnélik a boszorkánytól. Illetve kérdésekben is szerepel az, hogy mit tud a gyanús tanú. Tehát Ez nem azt jelenti, hogy ő a vádlott, hanem ő gyanakszik. És egy közelebbi példát is hozok, egy kicsit modernebb témakörben. Ugye a géppel az hagyományosan írógépen, illetve egyre inkább a számítógép billentyűzetén ír jelentésben ismeretes. Ugyanakkor a varrógéppel való varrást is jelentette. Legalábbis, nem tudom, hogy ez egy szabásvarrási szakszó-e, de egy 1983-as szabásvarráskönyvben ilyeneket olvastam, hogy gépelés közben csak arra kell vigyáznunk, hogy az öltéstávolság egyforma legyen, gépeljük végig az anyagot, gépeljük meg, stb. Ugyanakkor természetesen más jellegű szókincsbeli változások is felismerhetők régi szövegeket olvasva, tehát nem csak ilyen jelentésváltozások, hanem vannak olyan kifejezések is, amelyek már tényleg nem aktívak a számunkra. Ezeknek különböző típusai lehetnek, bár ezek nem válnak el élesen. Az egyik ilyen típus a Wörter und Sachen esete, tehát ez a szavak és dolgok témaköre, ami az anyagi világ változásaiból adódóan nem vagy kevéssé ismert. Ezúttal is boszorkányperekből hozom a példákat. Sok csimazin szoknyás asszonynak meg kell halni. A csimazin kelmefajtát jelent. Vagy éppen egy méc gabonát megőröltetett. A méc egy mértékegységfajta. Vagy a volt olyan szilkénk, a szilkesz cserépedényt jelent. Az ilyen Wörter und Sachen típusok részben összefügghetnek a falusi népi kultúra szókincsével. Ugye előfordul, hogy maga a tárgy vagy a dolog, amiről szó van, az ismert, de az elnevezés nem vagy kevéssé. Tehát ilyen szinonimák például a szövőszék és az esztoválta, a héj vagy az eresz, illetve a hiú vagy a padlás. És egy érdekes szemléleti dolgot is találtam a boszorkányperekben, ez az árnyéktartó, ami eselnyőt jelent. Szerintem ez egy érdekes szemléletbeli váltás. Aztán előfordulnak bizonyos dolgok, amiket esetleg a könyvnyelv nem nevez meg, és a népi kultúra pedig igen, például hangadásokra vonatkozóan. Nagy haraggas, dömbrögéssel elment. Vagy éppen megint csak tárgyi dolog, a kankalékágashoz kötvén a tehenét. Akkor a biológiából egy kis növényvilág, ördög lette fű. Vagy az ételek közül a szilva keszülce. Szintén egy további típus az idegen jövevény szavak világa. Szintén korszakból. Ilyen például a mértékegység a zuch, vagy a közismertebb fölöstök, fölöstököm, ami ugye früstükből jön, vagy éppen a lemonya, ami a zöld citrom, vagyis a mai nevén a lime, magyarosan szólva, illetve bizonyos, ugye a korszakra jellemző deákos kifejezések, az effektus, vagy a konverzálódik, ugye társalog. Manapság az angolból lehetne ezzel kapcsolatban példákat hozni, én most nem fogok. A szókincs változásának természetesen többféle oka lehet. Lehet kulturális vagy környezeti jellegű a változás, például bekerül a köztudatba egy új tárgy, egy új elem a használatba, és azt mondjuk meg kell valamilyen módon nevezni. Ugye tipikusan ilyen volt a zongora. Vagy például a környező népek és nyelvek hatása, lehet a társadalom differenciálódásával kapcsolatban is összefüggő dolog, például a megszólításoknak a gyarapodása, vagy például a tegezés-magázás témaköre, illetve az, hogy például a hölgy vagy az asszony, mint megszólítás vagy említés, milyen társadalmi vonatkozás volt, és hogyan terjed ki a egyrészt szélesebb rétegekre. És ezek valamelyikéből adódóan változhat ugyanannak a szónak a megítélése is, részben a jelentése is ezáltal. Ilyen például a bűbájos vagy a bájos, ami ma már főként pozitív jelentésűnek tekinthető, bezzeg a boszorkány üldözés idején. Ugye mikkel volt szinonimában, 18. századi adatok következnek. Micsoda ördögséget, boszorkányságot, bűvös bájos, babonaságot, s másaféle gonosz téteményt tud látott s hallott a tanú? Ez tipikus kérdés, és egy tipikus válasz. Nevezet szerint Rózs Zsuzsa és Vadász Dóri elitás Sánta, mint ördöggel társalkodó bűbájos boszorkányok. Tehát itt a varázsló erejű jelentés volt még erősen érvényben, sőt, szinte kizárólagosan. A korábbi negatív jelentés ugye idővel pozitív tartalmakkal töltődött fel, ilyen például a szeretetreméltóság, a megnyerő külsővel párosult kedvesség, a vágytükrözés, stb. Ez viszont úgy volt lehetséges, hogy időközben ez a kifejezés részben elszakadt a babonás hiedelmektől. Tehát itt már nincs a természet fölöttinek tulajdonított varázserőről szó, csak a másikra gyakorolt általános hatásról. Persze, már a korszakban is a varázserő titokzatossága lehetett vonzó, de hogyha ez pozitív jelentésű volt, akkor az rejtette jelentkezhetett, hiszen a korszak ideológiája szerint ez mindenképpen negatív volt, ezt a szinonimákból is látjuk. Hozzá kell ugyanakkor tennünk, hogy nem csak a szókincs változik, hanem a grammatika, a nyelvtan is. Itt sokkal erősebbek lehetnek a szerkezeti összefüggések, ezek ugye többé-kevésbé szabályba foglalhatók, tehát például milyen toldalék mihez járulhat, milyen szófaj, milyen mondatrészi szerepbe kerülhet, milyen mondatrészek hogy kapcsolódhatnak össze. Ugyanakkor ezeknek a változása sokkal összetettebb, és sokkal nehezebben lehet őket nyomon követni. A grammatikai jelenségek jellemzően változatokban élnek. Egy-egy grammatikai jelentés viszony többféle módon is kifejezhető, ahogy a szókincsben is vannak szinonimák. Példaként hozhatjuk a nyelvtanulók kérdéseit, hogy hogyan is fejeződik ki a birtoklás a magyarban. Mondhatjuk azt, hogy birtokjellel, ez a könyv a diáké. Mondhatjuk, hogy személyjelekkel, könyvem. Mondhatjuk, hogy rak plusz szerkezet, valakinek a könyve, ház teteje, háznak a teteje, névmásos szerkezetről is beszélhetünk, ez a könyv az enyém, birtoklás mondatról is beszélhetünk, nekem van könyvem. Ja, attól függ, hogy részletezni akarunk, vagy tömöríteni, vagy éppen mire irányul a figyelem, mi a lényeges éppen a beszédhelyzetben. Ahogy a mondattan szintjén is lehetnek változatok, ugye, tipikus megint a korszakban, megy zabaratni, vagy ugye egyre inkább elterjed, a megy, hogy zabot arasson szerkezet. Ugye. Tömör, egyszerű mondattal is kifejezhetjük azt, hogy mondjuk öröm téged látni, vagy lazában összetett mondattal örülök, hogy látlak téged. A vonzatok között szintén vannak szinonimák. Segít a barátján, segíti a barátját, segít a barátjának. Ezek ugye most is mind élnek a nyelvünkben, viszont van, ami időbeli változatosságot is mutat. Ugye tipikusan régi szövegekben azt olvashatjuk, hogy eszik a kenyérben, majd eszik a kenyérből ugye mostanra, bár ez lehet, hogy nyelvjárásokban még szintén élő változat az előző. Ez a témakör viszont átvezet minket a következő szemponthoz, ez pedig a változás jellege. Ugye lehet kicsit morbidan szólva kihalásos, vagy nem kihalásos. A szókincs lehet például ilyen felváltó jellegű, de ennek is többféle kimenetele lehet. Egy-egy új szó kiszoríthat egy már meglévőt, ugye bekövetkezhet jelentésváltozás, mint a bűbályos esetében. Előfordul, hogy az új szó mégsem honosodik meg, vagy pedig elfelejtődik, mint a lemonya, ugye a lájmot újra át kellett venni. Máskor pedig az egyik elem visszaszorulhat nyelvjárásokba, vagy egy meghatározott rétegbe, szlengbe, szakszókincsbe, ugye a gépennek a varrógéppel varrás jelentése is például ilyen lehet. Ezekről lesz még szó a későbbiekben a megbetegedésre vonatkozó megnevezések kapcsán is. A grammatikai változások általában nem kihalásosak, de legalábbis sokáig élnek, élhetnek egymás mellett. Ugyanakkor nagy mennyiségű szöveg alapján és megfelelő körültekintéssel megfigyelhető ezeknek is bizonyos használatbeli bővülése vagy szűkülése. Bizonyos időszakokban, bizonyos szövegfajták esetében, esetleg területi kötöttséggel. Például az ómagyar kódexekben többféle múltidőt is használtak, viszonylag meghatározott jelentésekkel. Ez azonban a 16-18. Századi szövegek alapján megváltozni látszik, tehát mintha más jelentésben kezdenék őket használni, és talán bizonyos típusoknak a gyakorisága sem lenne már annyira jellemző. Tehát folyamatosan alakulnak ezek is rendszerszerűen, míg ugye napjainkra egyféle téjeles múlt van. És hogy ezek a változások hogyan dokumentálhatók, az megint csak átvezet minket a következő kérdéshez, hogy hol változik a nyelv. Erre azt mondhatjuk, hogy a változások a mindennapi nyelvhasználatban indulnak meg és zajlanak le. Ebből rögtön-sögtön következik is egy módszertani nehézség, hogy hol figyelhetők ezek meg. Leginkább a korábbi időszakok nyelvállapotát őrző írott szövegekben, amelyeket a tartalmuk miatt tartottak rögzítésre érdemesnek. Ez viszont nem egy homogén csoport, ugye sem időben, sem térben, sem műfaját, sem stílusát tekintve. Akkor milyen szövegeket érdemes vizsgálni? Ez megint csak a vizsgálandó jelenségtől függ. Ugyanis a műfaj és tartalom szerint változó, hogy milyen jelenség, milyen típusú szövegben jelenik meg nagyobb eséllyel. Például káromkodásokat ne imádságos kódexekben keressünk, mert nem fogunk találni. Hasonlóképpen egyébként az eszik-iszik ige gyakoriságát se itt keressük, mert nem sűrűn fog előfordulni, és ez viszont torz képet fog adni a nyelvi helyzetről. Akkor nézzünk néhány tipikus nyelvemléket. A halotti beszéd, olmagyar, mája, síralom. Ezúttal azonban másról lesz szó. Későbbi, de nem kevésbé érdekes időszaknak egy teljesen más tartalmú és felépítésű szövegtípusáról, ezekben viszont egészen más dolgokat lehet vizsgálni, mint a kódexekben. Hagyományosan középmagyarnak nevezett időszak, vagyis a 16-18. Század egyik előnyösnek tartott jellemzője a kutatás tekintve, éppen a fennmaradt források gazdagsága. Minél több, minél változatosabb szöveg áll a rendelkezésünkre, annál többet tudhatunk meg az adott időszaknak a nyelvi helyzetéről. Remélhetőleg legalábbis. És ez miért jó nekünk? Azért, mert akkor azonosíthatók és írhatók le a változások, ha valamennyire fel van tárva az aktuális korszak nyelv használata, hogy melyek a korszakra jellemző jelenségek, nyelvi sajátosságok, mi az, ami jellemzi a korszakot, és mi az, ami már nem, vagy még nem, illetőleg mi az, ami alakulóban van. Ilyen módszertani kérdés megint csak, honnan tudjuk, hogy alakulóban van, hogyha egyszer rögzítettek a szövegek? Onnan, ugye megint csak nagy mennyiségű szöveg ismeretében és némi körültekintéssel, hogy ingadozást mutatnak a jelenségek. Tehát idővel, vagy bizonyos szövegekben, vagy bizonyos területeken gyakrabban, vagy éppen ritkábban fordulnak elő. Ugye ilyen volt az említett igeidők problémája. Aztán a névelő használt, ugye a késői magyarban kialakul a névelő, de az nem jelenti azt, hogy akkor katt, és akkor mindenki ezt használja, hanem itt is megfigyelhető változatosság. Vagy éppen az alanyi tárgyasragozás alakulásában, stb. Ahogy arról az imént szó volt, a változások a mindennapi nyelvhasználatban, az élő nyelvben indulnak meg és zajlanak le, és ezeknek egy része az írott nyelvbe is idővel bekerül. A források gazdagsága mellett a korszaknak egy másik előnye, hogy nagy mennyiségű olyan szöveg maradt fenn, amely közelebb áll a korszak beszélt nyelvéhez, mint például a késői jómagyarhoz képest a kódexek anyaga. Tehát legalább részben a beszélt nyelvből merít. Éppen ezért valamennyire lehetséges az állapot felmérés a magánéleti levelezésben és a peranyagok szövegeiben. Persze mindkét nagyobb szövegtípusnál vannak természetes kötöttségek, tehát például a leveleknél kötelező formulák. Talán paradoxnak tűnik, hogy éppen egy olyan szövegtípusra mondjuk, hogy a mindennapi nyelvhasználathoz áll közel, az élőbeszédet idézi fel, amely elsősorban jogi érdekeltségűnek tűnik, perszöveg. Összefoglaló néven ugye ezeket nevezzük perszövegnek, boszorkánypernek. Akkor nézzük meg, hogy miről is van szó, és hogy hogyan oldható fel ez a részben látszólagos ellentmondás, ami persze részben fenn is áll. Tehát, hogyan viszonyulnak a vizsgálandó szövegek a boszorkányt érintő peres eljáráshoz? Ez pedig el fog minket vezetni a miért többé-kevésbé élő nyelviek is ezek a szövegek témakörhöz. Előtte azonban érdemes felsorolni a forrásokat, ahonnan az idézetek származnak. Az első az Komáromi Andor 1910-es kiadása a Magyarországi Boszorkányperek Oklevéltára. Ezt követi a 70-es-80-as évekből Magyarországi Boszorkánypereknek három kötete Schramm Ferenc kiadásában. Kettő között persze voltak kisebb forráskiadások is. Napjainkban pedig a Balassi Kiadó közlésében jelentek meg boszorkányperes kötetek. Ez a négy, és még területi kötöttséggel legalább 3-4-5, ebben most egy példát hoztam a nagybányaiakat. Ezeknek egy része német nyelvű, szláv nyelvű, latin nyelvű lejegyzéseket is tartalmaz, más részében pedig van átfedés a Schramm és a Komáromi kiadás között. Ugyanakkor persze rengeteg, eddig még elő nem került szöveget is közöltek. Ez az utóbbi kiadás a néprajz és a nagyközönség számára könnyebben befogadható, ugyanis modernizált helyesírással és központozással készült. A szerkesztők rekonstruálni kívánták az akkori kiejtést, ezáltal viszont a nyelvészeti vizsgálatokra korlátozottan alkalmasak, ezt érdemes megjegyezni. Mit is találunk ezekben a kiadásokban? Különféle tanúvallomásokat. A tanúvallomások a peres eljárásnak az investigációs, vagyis kutatási bizonyítékkeresős időszakának a dokumentumai. Magyarországon a boszorkányságot kivizsgáló perek a 16. század elejétől a világi hatóságok előtt zajlottak, tehát városi, megyei bíróság, magisztrátus, úriszék. Egyházi bíróságok nem foglalkozhattak ilyen ügyekkel. Ez egy vitatott kérdés, hogy beismerő vallomás szükséges volt az ítélethez, vagy sem. Kulcsár Zsuzsa szerint a per során elsősorban a tanúk vallomása volt a döntő, míg Németh Judit arra jut a 16. századi anyagot vizsgálva, hogy csak a beismerésnek volt bizonyító értéke. A kihallgatásokkor minden esetre többször próbálták rávenni a vádlottat, hogy ismerje be bűnösségét. Különböző, például a házánál talált bizonyítékokra hivatkozva. 18. századi adat következik. Ugyan csak köllött szövetségednek lenni vagy az ördöggel, vagy boszorkányos asszonyokkal gyökereket tartván magadnak. Vagy éppen tevékenységre hivatkozva, 18. századi adat szintén, mi nem ördögséggel gyógyítottál? Semmi ördögséggel nem gyógyítottam. Vald meg, Tamás, mert te ördöngőséggel gyógyítottál, abból is kitetszik, hogy csak kezeddel megtapogattad, már meggyógyult az beteg ember. Minden esetre a bizonyítékok kereséséhez hozzátartozott, hogy időnként akár 100-nál is több tanút kérdeztek ki. A kihallgatás során a tanúk olyan eseményekről számoltak be, amelyekkel megerősíthették, vagy éppen cáfolhatták a vádakat, így az elmondottaknak közvetlenül szerepe lehetett az ítélet szempontjából. A hitelesség érdekében akár több évvel korábban elhangzott beszélgetésekből is idéztek fel a tanúk. Fontos volt tehát a kihallgatást végzők számára, hogy minél pontosabban jegyezzék le az elhangzottakat. A kutatási időszak dokumentumaiból viszont többféle is ismeretes, és ezek eltérnek a felépítésükben. Elkülöníthető csoportnak tekinthetők a tanúvallomások kivonatai. Ezek rövid összefoglalók, és a vád szempontjából közvetlenül lényeges eseményekre koncentrálnak, szükségszerűen tömören utalva minél több eseményre, és ezekből általában nem derül ki, hogy hány tanútól származnak az információk. A fent sorolt kiadásokban olykor csak ez ismeretes a peres eljárásból. Ez nekünk kevés. Nagyobb csoportot alkotnak viszont a megnevezett tanúk többé-kevésbé részletes vallomásaiból álló szövegek. Ezek kérdőpontok, más néven punktumok keretében jelennek meg, azok foglalják őket keretbe, és ez teret hagy a szabadabb történetmondásnak is. Érdemes harmadik típusként feltüntetni a vádlott kihallgatásának a lejegyzett változatát. Kétféle kihallgatásuk volt, az egyik a kicsit ironikusan jóindulatú vallatás, benevolum examen, a másik pedig a kínvallatás, a tortúra. Az ilyen szövegeknek is egyébként különböző változatait ismerjük, vannak ilyen rövidfordulós, mondhatni párbeszédes megoldások, és vannak hosszabb történetmondások is, és ezeknek is vannak kivonataik. Fontos megjegyezni, hogy a tárgyalás során elhangzottakat is lejegyzik, azokat is rögzítik, és a tárgyalási szövegekben is látszik, hogy idéznek a tanúvallomásokból. Tehát, hogy ezt a vádat ennyi és ennyi tanú erősítette meg, és szó szerint is idéznek, hogy ez a tanú ezt mondta, másik tanú mást mondott, sőt, annak is jelentősége, hogy ez csak egy tanú mondta, akkor az még nem biztos, hogy úgy történt. A tárgyalási szövegek viszont a hivatali gyakorlat szerint jellemzően latinul rögzülnek. Ha mégsem, akkor is a hivatalos stílus nyomja rá a bélyegét erősen erre a típusra. Ezzel összefüggésben ezeket gyakran nem is közlik a források, és sem fogunk vele foglalkozni. A tanú kihallgatás, más néven inkvizíció felépítése a következő. Egyrészt van egy hivatalos bevezetője, ebből kiderül, hogy melyik évnek, esetleg melyik hónapján, melyik tekintetes nemes vármegyének a melyik tekintetes nemes helységébe jöttek ki, kinek a megbízásából a kihallgatás végzői. Ezt követik a kérdőpontok, ezt pedig a tanúvallomások, majd pedig a szignálás és a pecséttel megerősítés. A kérdések utalhatnak a kihallgatás hátterére, és ezáltal az eljárás megindításának a körülményeire is. Nézzük meg, hogy hogyan néz ki egy általános kérdéssor. 1716-ból származik a példa. Minemű boszorkánysághoz illő dolgokat tud, látott, avagy hallott egyszer, avagy másszor, éjjel vagy nappal Miskolc városában lakó Jócik vagy felesége Királykata, úgy Miskolc városában lakó akármely személy ellen, nevezet szerint vallja meg a tanú. Magán kívül kiket tudna ezen dologban jó tanúknak lenni, akik olyatén ördöngős asszonyokat és személyeket tudnának nevezni, azon tanúknak neveit is vallja meg. Ekkor tehát nem konkrét esetekre vonatkozik a vizsgálat, hanem alapvető információkat firtató kérdőpontok hangzanak el a tanúvallomások előtt. Ezek szabadabban kitölthető, mondaszerű tanúvallomásokat eredményeznek. Ebben a konkrét esetben legalább 163 tanút megkérdeztek, ebből legalább 100-an vallottak is, többé-kevésbé hosszasan. Vannak azonban nagyon részletes, nagyon konkrét esetekre vonatkozó kérdésfeltevések. Például a következő 1742-ből. Ezt is vallja meg a tanú hite után. Tudja-e bizonyosan, és miként tudja, hogy 6 vagy 7 esztendővel ennek előtte Hegedűs Andrásné Jancsi nevű fiát Tóth Jánoshoz szolgálatra szegődtetvén, mivel hogy pénze nem volt, Németh János túl, mint akkorbeli falu csaplárosától éjszakának idején bort kéretett volna. És nem, de azon éjjel azért, hogy a most említett kocsmáros hitelben bort neki nem adott, nagy haraggal hazament, és a csaplárosa gyertyát, mivel már éjfél után lévén az idő, eloltotta, nagy zörgést támasztott a pitvarban, hogy a megírt csapláros feleségével együtt csak nem kétségben esett egy néhányszor. Ezen zörgés pedig miként, s hogy ment végben minden éjjel, és meddig tartott? Voltak éppen vallja meg a tanú hite után. És ebben a kihallgatásban még 4-5 ilyen konkrét esetre ilyen hosszasan rákérdeznek. Hogyha ilyen részletes kérdőpontok szerepelnek a periratban, az azt jelenti, hogy az uradalmi tiszt, szolgabíró, esküdt és a notárius a helyi viszonyokat közvetíti, általában feljelentések alapján. Ezt Pócséva is megerősíti. De az ilyen típusú gyakorlatra szövegszerű bizonyítékok is vannak a tanúvallomásokban. Például a későbbi tanúk fenyegetnek ilyen módon, megint csak 18. századi adat következik. No, minthogy kegyelmed maga mondja, hogy a felesége boszorkány, azt én el nem titkolhatom, hanem a tekintetes nemes vármegye magisztrátusának beadom. A kihallgatás után a rögzített beszámolókat felolvasták, és ekkor meg is hiteltették a tanukat. Ugye az elején is megesküdtek, hogy az igazat mondják, és a valót állítják, de ezen kívül is megeskedték őket, és egyáltalán a felolvasás után megkérdezték, hogy ugye egyetértenek az elhangzottakkal, és ekkor ki is egészíthették a tanúk a vallomásaikat, és ezt jelzi a perekben a konfirmát latin kifejezés. A nyelvhasználati sajátosságok bemutatása előtt viszont térjünk ki arra, hogy igazából minek is köszönhető ez a kiválasztott forrásanyag. Vagyis a boszorkányhit alakulás történetének néhány állomására térünk most ki, az eddigi információkat némi néprajzi történelmi jogi adalékokkal egészítjük ki. Csak annyira, amennyire nekünk nyelvészetileg szükséges és releváns. A társtudományok segítségével igyekszünk tehát körvonalazni azt, hogy ki, illetve mi is igazából a boszorkány, hogy milyen vádakkal vádolták őket meg. Az eljárásoknak a kimenetelével a tárgyalási szövegek foglalkoznak, vagyis mi nem. A néprajzi kutatások arra mutatnak rá, hogy a boszorkány tulajdonképpen nem egy személy, hanem egy szerep. Tehát részben ideológiát, részben viselkedést testesít meg. A mai vélekedéseinkkel ellentétben, amelyeket ugye nagy részt a népmesék nyomán alakítottunk ki, a boszorkányság vágya nem kizárólagosan a társadalom perifériáján élő szegény idős asszonyokat érintette. Ezt Schramm Ferenc az ő általa kiadott okiratok alapján részletesen tárgyalja is, különböző jellemzők szerint, hogy mi derül ki a szövegekből, külső tulajdonságokra vonatkozóan, a korra vonatkozóan, a boszorkány erkölcsi életére, a boszorkány gazdálkodására vonatkozóan, és arra jut, hogy minden tényező változatos képet mutat. Tehát a valós jellemzők, tehát mi keltet egy gyanút, ugye feltűnő szépség, feltűnő csúnyaság, a szabados viselkedés, a kérdőpontok is időnként minimum szinonimnak tekintik a parázna életet és a boszorkányságot, és ezt meg is nevezik valamilyen módon, ahogy én most nem fogom, vagy éppen a túl erkölcsös életmód is gyanús lehetett, vagy például, ha valaki túl sokat járt templomba, vagy hogyha egyáltalán nem. Tehát ezek a valós jellemzők sztereotípiákkal keverednek, így egy idő után a közösségnek gyakorlatilag bármelyik tagjára sor kerülhetett, férfiakra, nőkre egyaránt. A viselkedés persze kiterjed arra is, hogy hogyan beszél a boszorkány. Tipikusan a tanúvallomások alapján hajlamos a fenyegetésre, káromkodásra, átkozódásra. Gyanúsnak számított, hogyha a későbbi tanú nem keresztény asszonyhoz illő szót hall a vádlottól, ezt most nem fogom idézni, hogy mi volt. Minden esetre időnként ezek a benyomások a túlzásoktól sem mentesek. 18. századi példa következik. Beáll az kürtömnek derekában egy boszorkány, melyet világosan és bizonyosan tudok boszorkánynak lenni, elsőbben szavára nézve, mivel ott irtóztató, ijesztő, rettentő sikoltásokat, süvöltéseket vőn végben, vagyis vitt végben. Ezek alapján felmerül, hogy hogyan és miért foghatták perbe a boszorkányokat, miből is áll tulajdonképpen a boszorkányvád. A néprajzi szakirodalom szerint megint csak a közösség tagjainak az a fő motivációja, hogy az őket érintő egyéni károkra, hétköznapi balszerencsékre, sérelmekre kapjanak magyarázatokat. A váratlanul bekövetkező károk, tragikus események hatására az egyén a korszakban jellemzően nem okot, hanem inkább okozót keres. Főként természet fölötti erőnek tulajdonítja a gondokat, egyúttal leginkább a mindennapos konfliktusaiból, viszályaiból, félelmeiből indul ki. Erre egyébként a szövegekben is van utalás, például egy 17. századi szövegrészlet. Arra ezt tanú azt mondotta: no, immár, ha valami nyavajája leszem vagy uramnak, vagy magamnak, avagy marhámnak, de én senkire nem vetek immár, hanem kegyelmedre, jó asszonyom. És hogy milyen szerepe van a mindennapi konfliktusoknak, ezt a következő példa is mutatja. Badász Dóri boszorkánysága felől semmit nem tud egyebet, hanem hogy nézőnek tette magát, és hogy szomszédjaival veszekedő és istentelen szitkos átkos volt. Avagy, másik példa, mindenkoron szólották boszorkányságáról, akikkel haragot tartott. Nyavajájukat sósörzsére gyanították. A korábbi vitákhoz, szóváltásokhoz, egyéb összeütközésekhez kapcsolódóan a váratlan káreseteket gyanúsítás követi. Egy Sopron megyei perben például legalább 32 tanú szinte szó szerint megegyező vallomásában az hangzik el, hogy Kis Ferenc ellen, ő a vádlott, egyetlen személy vádja nyomán indul el a gyanúsítás, miután egyébként mintegy 29 tanú ellene vall különböző egyéb esetekről. A 18. századi a példa. Azóta vagyok leginkább ezen rossz híre, mióta Sipőc Ferencné hirtelen nyavajában esett, aki ezen nyavajája iránt említett Kis Ferencre gyanakodván nékie tulajdonította. Egy másik tanú azt is megjegyzi, hogy mindétig egy csöndes embernek ismerte lenni a szomszédságában, egyedül mióta Sipőc Ferencné azon hirtelen nyavajában esett, azóta hallotta rossz hírét. Maga a vádlott így vall erről az esetről. Arról beszél, hogy éppen a templomban imádkoztak, akkoron föltekintvén szemeivel említett Sipőcnére ütközött, és mivel észrevette azt a Sipőcné, minek után azon templomban nem sokára a guta megütötte, azon okból mindjárt is gyanakodott a rabra. Tehát nem kellett sok ahhoz, hogy valakit megvádoljanak. Ugye, mivel is vádolták tulajdonképpen a boszorkányt? Tehát a középkori üldözésekről tulajdonképpen keveset tudunk, annyi minden esetre bizonyosnak látszik, hogy a magyar néphitből mintha hiányozna a repülő vérszívó striga alakja. Ugyanakkor már Könyves Kálmán törvényei között is szó van a maleficusok, benefikusok büntetéséről, tehát ezek a károkozók. Dömötör Tekla, Sram Ferenc kiadásainak első két kötete, valamint Komáromi Andor kiadása nyomán mutat rá arra, hogy a peranyagnak viszonylag kis részét képezik az ördöggel való szövetséghez kapcsolódó vádak. Ilyen például a boszorkány zsír használata vagy a repülés. Ugyanakkor azt kell mondanunk, hogy ez sem példátlan. Egy 1690-es tanúvallomásnak a kivonatából például azt olvashatjuk, hogy item ugyanezen megírt í, vagyis inkább te, vagyis vádlott, csak nem minden éjszaka ördögi tudománya után repülni járt. Ennek a részleteit nem ismerjük, tehát erről többet nem tudhatunk. Viszont egy 18. századi tanúvallomásban pedig azt olvashatjuk, hogy ezek után két társaival Vörös Ilona elrepülvén a Duna felé, és eltűnt. Rutinszerűen rá is kérdeztek a tanúktól, hogy ám bár csak valamely boszorkányos jeleket vagy zsírokat magánál tartott-e a vádlott. Emellett az úgynevezett jóindulatú vallatásban, kihallgatásokban szintén megjelenik rutinszerűen, és hát jelzik is a válaszok a rutinszerűséget. 18. századi adat következik. Miért vagy fogva? Azért, hogy boszorkánynak mondtak. Igaz-e, hogy boszorkány vagy? Nem igaz. Van-e szövetséged az ördöggel? Negatív. Micsoda ördögi mesterségekkel éltél? Negatív. Kinek ártottál olyat én ördögséggel? Negatív. Igaz-e az, ami Durva Péterné ellened mond? Negatív. Mivel rontották meg Fazekasnét? Én nem rontottam. Hát Konyhálné gyermekit? Se aztat. Ebből is látszik, hogy elég rutinszerűek voltak ezek a kérdések, fontosabbak voltak a károkozások. Időnként ugyanakkor a kínvallatásoknak a szerepe is beigazolódik, ugyanis a vádlottak is vallanak. 17. századi példák következnek. Hogy kötözve voltak az kezei, vallotta, hogy az ördögnek 9 esztendeig való szolgálatját kötötte. Másik vádlott. Harmadszor fölvonván, az követ is az lábára kötvén vallotta, hogy jel vagyon rajta a véknyában. Folytatódik a tortúra. Az lajtójára fölkötvén vallotta, minek utána lebocsájtották, 10 esztendőnek előtte az ördögnek magát, mások kényszerítették rá. Egyébként az első felvonáskor ő semmit nem mond, a másodiknál már valamit, és ez így fokozatosan, ahogy a tortúra súlyosbodik. Olykor a boszorkány elég részletekbe menően is vall, 18. századi példa. Én voltam tulajdon személyem szerint azon fekete kutya, mert Kozmánéhoz menvén olyan zsírt adott, akivel magamat megkentem, hogyha akartam fekete kutyává, ha pedig akartam macskává változtam. Ezeknek a valóság alapja természetesen több, mint kérdéses. Emellett összességében mégis azt mondhatjuk, hogy az iratok alapján ez a típusú vád kevésbé jellemző, s jóval meghatározóbb tényező a kuruzslás, illetőleg a rontásba vetett hit. Pócséva ugyanezt a megállapítást támasztja alá, bevonva a nemzetközi dokumentációt is. Bizonyos területeken ugyanis szintén nem merülnek fel vádpontként a sátánizmus, az ördöggel való szövetség vonásai. Utal ő például dán vagy spanyol boszorkányperek anyagára is. Emellett az európai parasztársadalmak egy részében nem különül el élesen az úgynevezett fekete, rontó és a fehér mágia, a gyógyító. Az üldözéseket megalapozó hiedelem tehát a magyarban kettősnek tekinthető. Egyrészt a paraszti gyakorlat gyógyító és rontó tevékenysége, másrészt a természet fölötti képesség, hiszen gondoljunk bele, a sikertelen gyógyítást rontásként is értelmezhették, teljesen jogosan. A rontásba vetett hit fő motivációja tehát a váratlan szerencsétlenségek miatti bűnbakkeresés, illetőleg a közösségnek bizonyos tagjai iránt érzett feszültségnek a kezelése. A fent idézett összeférhetetlenségek mellett lehetett ez irigység is, melyből az olyan típusú vádak fakadnak, hogy a boszorkány elveszi az állatoknak a hasznát. 18. századi példa következik. Azt mondta, hogy hallotta Mészáros Andrásnétól, hogy az vette volna el tehenei hasznát. Egy másik eset. Az ő ludai nem döglöttek, a fátensnek, vagyis a tanúnak pedig 13 luda lévén csak egy maradott benne. Úgy az mások ludai is döglöttek. Ezt látván a fátens egyebet nem ítélt ördögi mesterségénél, és boszorkányságánál német dorkó felül az ilyen cselekedeteiért. Talán ezek az idézetek is mutatják, hogy a tanúvallomásokból leszűrhetők bizonyos visszatérő eseménysorok. Ezek alkotnak egy sémát, ami igazából a vádnak a kialakulásához vezet. Az egyik ilyen összetevő, hogy a boszorkánysággal vádolt személy kér valamit, vagy kölcsön kér, de tipikusan nem kapja meg. A kérést megtagadó szemét, vagy a családjának egy tagját, vagy a gazdaságát váratlan baj éri. Ezt a bajt tipikusan rontásnak, megtorlásnak ítélik, és ekkor elkezdődik a szóbeszéd, a feljelentés, egyúttal pedig megfenyegetik azt a szemét, akinek a károkozást tulajdonítják. Ez már a tanúvallomásokban, az elbeszélésekben is ebben a sorrendben jelenik meg, noha ezeket egyértelműen visszavezetik a káresetek történtének időpontjától. Visszatérő elem a szövegekben, hogy a kérésnek a megtagadását fenyegetés követi a boszorkánysággal vádolt személy részéről. 18. századi példa. Bíró Margita fátens, tanú, feleségéhez menvén kért egy darab húst. Megkérésére fátens felesége adott neki. Azzal meg nem elégedett bíró Margit, hanem azt mondta. No, nem ad el a szebbikből, de ezt megbánod. Időnként azért ezek a benyomások sem mentesek a túlzásoktól. Ilona ecetet kért, nem adtak, s mindjárt megfenyegette. Ha adsz is megbánod, ha nem is megbánod. Ezek után viszont szintén mindjárt beszokott következni a gond, ez a mindjárt, ez lehet napok, hetek, hónapok, fél év, mindjárt. És szintén visszatérő fordulat, hogy nem merik a vádlottnak a kérését megtagadni. 18. századi adat következik. Barbacsi lakosok ugyan féltek tőle, hogy elejében sem kívántak menni, sőt, ha valakitől valamit kért, meg nem merték próbálni, hogy ne adtak volna neki. Mások azt mondják, féltek és tartottak Letenyei Péternétől, hogy akármit kért tőlük, ha volt, meg nem merték kérését vetni, mert aki nem adott neki azt, amit kért, tehát vagy gyermekét, vagy magukat testükben megrontotta. Egy másik gyanúsítási séma az, hogy az egyént szerencsétlenség éri, ennek ez az első fázisa, ekkor felmerül a boszorkányság gyanúja. Ebben szerepe van az úgynevezett orvosoknak, gyakorlatilag gruzslóknak és népi gyógyítóknak, és egy másik hiedelemnek, melyet a nézők képviselnek, akik meg tudják állapítani, hogy ki okozta a betegséget. Azt mondja az egyik tanú, Sümeg táján volna oly néző, aki megtudja, ha embertől vagy Istentől vagyon-e anyavaja. Aztán arra mondotta az orvosember, jó asszonyom, az rontott meg, aki aratott és kendelnyövött volt, mert nem fizettél meg neki kedve szerint. Egy másik tanúvallomásban a prédikátornét a nézőhöz vitték, és a néző rávallott, hogy Horváth Mihályné ötte meg. Mások pedig azt mondják, hogy ez nem Istentől bocsátott nyavajája az gyermeknek, hanem gonosz embertől vagyom. Ezek után meglepő módon a gyanú lokalizálódik, a gyanúsítottat megvádolják, ez pedig fenyegetés és megtorlás is követheti. A tanúk is fenyegetnek tehát, például hivatalos eljárással. Kiért mostoha napára rátámadott és fenyegette, ha meg nem térítik tehene hasznát, panaszra megyen. Másik eset, kiért is fenyegette Boronyák Évet, hogy eresszen meg a tehenének, mert ha nem, megfogatja érte. Ugyanakkor az önbíráskodástól sem mentesek a tanúk. Meggyógyítsd a fiam lábát, ilyen amolyan boszorkányok, mert a házat is eldégetem, ha meg nem gyógyítod. Ilyenkor kellemetlen, hogyha sikertelen a gyógyítás. Általában a hivatalos eljárás a gyanúsításnak a végső szakasza. Ekkor tehát a népi boszorkányság mintegy találkozik a hivatalos bíróság elvárásaival. A boszorkányüldözés dokumentumainak megoszlásáról a Klanicai Gábor kutatásai nyomán a következőket mondhatjuk. A középkori boszorkányhit alakulására vonatkozó adataink igen hiányosak. A 16. század elejéről szórványos, míg a század második feléről már rendszeresebb dokumentációról beszélhetünk. 1690 után ugrásszerűen növekszik a perek száma, az üldözés pedig az 1720-as évek körül éri el tetőpontját. Iklódi András a periratok fennmaradásával összefüggésben két periódusra osztja az időszakot. Megkülönbözteti az üldözéseknek az 1690 előtti és utáni formáját. Tehát úgy látszik, hogy itt a jogviszonyban is állt be változás. A nyugat-európai viszonyokhoz képest tehát Magyarországon később is kezdődik és időben is kitolódik a boszorkányüldözés. A feltárt periratoknak a területi eloszlása viszont vegyes képet mutat. A török hódoltság területein gyakoribb lehetett az önbíráskodás, valószínűleg ez indokolja, hogy kevés írásos dokumentum maradt fenn erről a területről. Az egyes tanulmányokban egyébként ezekre vonatkozóan különböző térképek és táblázatok találhatók, de én ezeket most nem részletezném különösebben. Klanicai Gábor azt is hozzáteszi, hogy a rendelkezésre álló források nem tekinthetők teljesnek. A 17. században ugyanis feltehetően nagyobb erejű üldözések voltak, mint amennyiről nekünk dokumentumaink, adataink lehetnek, viszont a forrásoknak a megmaradása csak 1690 után válik rendszeresebbé. Az üldözések időszakában pedig nem minden eset jutott el a hivatali szintre, ugyanakkor a tanúvallomásokból arra következtethetünk, hogy a gyógyítás, mint követelés a perek idején mindennapos lehetett. Erre is találtam egy érzékletes példát, 1748-ból, és kényszerített arra, hogy gyógyítsam meg a lábát. Én mentegetvén magamot, hogy én nem tudok gyógyítani, és soha nem gyógyítottam, de ő tovább is engemet csak nógatott. Emellett ezek a hivatalos eljárások arra is jók, hogy egymást megvádolják a boszorkányok. 18. századi adat. Hát a Csizmadiánét, újfalusi Sárát miért nem fogják meg, holott ő vesztette meg az urát? Az eljárásoknak a kimenetele, tehát az ítélet és egyebek a tárgyalási szövegekben találhatók, ezekkel és a pereknek az igazságszolgáltatásbeli szerepével nem fogunk most foglalkozni. Hanem inkább arra térünk rá, hogy miért érdekesek nekünk, tehát nyelvészeti szempontból ezek a tanúvallomások. Mert a hiedelmek mellett mindennapi történéseket és mindennapos viszályokat is részletesen elmesélnek a tanúk, ugye szabadon hagyták őket beszélni. És a tanúk nagy része számára a korabeli írott nyelv változatai nem aktívak, a lejegyzők pedig törekedtek a pontosságra, és így legalább részben a beszélt nyelv, illetve a korabeli nyelvhasználat rögzül, tehát ezek a szövegek árulkodnak a nyelvi helyzetről. A jelen vizsgálatban már a témakijelölés miatt is elsősorban a károkozásokkal, rontásokkal foglalkozó elbeszélésekről lesz szó, tehát nem a boszorkánynak az erkölcsi élete kerül most a középpontba. A továbbiakban ízelítő következik arról, hogy hogyan is szoktak beszélni az ilyes asszonyok. Tehát a nyelvhasználati sajátosságokról lesz szó. A nyelvhasználat sajátosságaival és a szavakkal való viselkedéssel a nyelvészeten belül elsődlegesen a pragmatika foglalkozik. Ezúttal főként a szövegeknek a hangulatát fogjuk felidézni, az elbeszélők lehetőségeit és módjait fogom bemutatni. Hogyan jelennek meg a történetek, a rontás elbeszéléseknek a szereplői? A tanú, ahogy láttuk, megjelenik, mint fátens, fátens uram, fátens asszony, tanúként és bizonyságként. Ez fogalmazói sajátosság, hiszen egyeszem első személyű lejegyzések is ismertek, és ezekből idéztem is. A vádlott szerepelhet névvel vagy körülírással, mint Kiskori Kató, vagy Ecseri Anna, vagy a körülírásból a Gyevi Fekete asszony, a Vastag asszony, vagy a Vámosi asszonyok. Ugye ez a közösségben ismert elnevezést mutatja. Jellemző azonban az a fogalmazói sajátosság, hogy már a rontás elbeszélésekkor is, tehát a történetek felidézésekor is rabasszonyról beszélnek, amikor még ugye nem az. Vagy vason lévő szeméről beszélnek akkor, amikor még szabadon jár. Nem példátlan az, mondjuk így, funkció szerinti megnevezés. Ez a nem tiszta, hanem tudákos boszorkány. Nem tiszta asszony, hanem boszorkány. Sült boszorkány. Aki megérdemelni a tüzet, tehát nem függ össze a kettő. Nem fél, hanem egész boszorkány. A tudás emlegetése egyébként a közösségben eufemizmusként is megjelenhet, tehát ez egy nem direkt megnevezése a boszorkányságnak. Közhír pedig volt mindenkor, hogy tudományosak. Közhírül hallotta el fátens mindenkor, hogy rossz életű tudományos asszony legyen, és féltek tőle. Egy bőbeszédű tanú például ezt mondja a vádlottról, hallotta, hogy tud. A szövegeknek a rögzítése időnként annyira pontos, hogy a tanúnak a benyomásai, a gondolatmenetei is világosan kitűnnek. 18. századi példa következik. A fátens Demedurkó harmad magával kocsiban fogta, mint a lovat, és Szegedre vitték a vásárra. A két lótársát nem ismerte, és a leánya hajtotta őket. A leány pányvázta is ki őket egy földi borzához. Az is jut eszében, hogy a Tiszán által mentek. Aztán az egyéb gondolatmenete vonatkozó dolgok, 18. századi adat, kire nézve nem adott tejföld, gondolván, hogy talán elveszi azáltal a teheninek használt. Vagy éppen, mindezek után is mintegy kételkedett a fátens, hogy talán a maga macskájával vívódik más ember macskája. Tehát a magáit megfogván a szobában rekesztésben tartotta, de a házában a zörgés, mint konyhában, mint a padláson meglett. Ennek a kérdőpontját olvastam fel, ez volt az a hosszú. Máskor a rögzítés szinte filmszerűen részletes és követhetők a tanúnak a benyomásai. A fátens sötét hajnalban az aranyági szőlőjében menvén a kis tópartól látta, hogy egy kis sáráláson valami fehérlik. A fátens arra közelgetvén látta, hogy ott a lúdverőné fehér lett. Ő a boszorkány. 17. századi kedves példa. Időtájban kaszálásból jövő haza, mármint a tanú, az úton látta, hogy Molnár Ferencné füvet szedett volna. Csak gondolta magában, hogy nem kár volna megégetni. Ennek egyébként következménye is lesz, tehát azzal folytatódik a tanúvallomás, hogy valami problémája lett ezek után a tanúnak. A szövegeknek az elevenségét jelzik a gesztusok hozzáadásai és a hangadásoknak a megjelenése is. Tehát ennyire hiteles akar lenni mind a tanú, mind pedig a lejegyző. Egyik kedves példa. Akkor mindjárt a küszöbön ült fehér macska elkezdte nagy emberi módon a jajgatást. Jaj, jaj, jaj. Aztán szerepe van a megszólalásnak a körülményeinek is. Midőn az nyavajás marhával vesződtek, sokszor torka tátva kiáltotta a fátens, hogy haj fölvirálni nyomorultja. És bizonyos mozzanatoknak bizonyító jellege van, eskütételi jellege. Samotáné magának fejére tévén a kezét mondta, te ördög vagy. Emellett bizonyos gesztusoknak, mozzanatoknak jelentősége is lehet a későbbiekben. Például, de az, mikor a cselti megégetett asszonyt megfogták, ezen fátens látta, rettenetes toporgását, sopánkodását, sajveszékelését a későbbi vádlottnak. Akkor még ugyansem forgott kérdésben ezen vastag asszony. Ezen Fátens mondotta, mit félsz, mit toporgasz, az igaz ember ettől nem fél. Ez már a vastag asszonynak az ő bűnösségére vonatkozó tanúvallomásokban szerepel. Aztán, hogyha tovább belepillantunk a felidézett beszédekbe, előtérbe kerülhet a tiszteletadás is, ugye közösségi megítéléssel összefüggésben, ugyanis bár a boszorkány összeférhetetlen egy személy, de a tanú az békességre törekszik, mert fél tőle. Következő példa. Letenyei Péterné a Fátens házához beköszönvén mondotta, Irona fiam, adj én nekem éget bot, pálinkát, és kalácsot, hadd egyem, hadd igyem egy keveset. De mivel a Fátens annak előtte nem ismerte, és nem is tudta, ki legyen, azért mondta, édes asszonyom, én bizony nem adhatok most. Ez a biztos, ami biztos esete. Ugyanis megvan a következménye annak, hogyha nem beszélünk elő tisztelettel a boszorkánnyal. Ezen szókra megharagudván Forgó Ilona azt mondotta, úgy látom, hogy nekem úgy beszélked, mint az ebnek, de várj, csak megbánod. Éppen ezért ugye a tanúk törekednek a harmonikus társalgásra. A Fátens szabadkozva mondotta, hagyj békét, mert nem szóltam én te rád. Arra mondotta, mármint a boszorkány, jó szerencsét, hogy szabadkozol, mert megtanítanálak. Másik esetben, minek van még jelentősége? Azon szavára ez Fátens csak elveti a kést, kenyeret és húst, összeteszi a kezét, kezd könyörögni, és az Istent segítségül hívni, hogy ne hagyja. Arra feleli neki a Bernát Klára. Jó szerencsét, kutya, hogy Istent emlegettél, mert a 100 lelked lett volna, és elszaggattunk volna. És még akkor is fontos a tiszteletadás, amikor már megtörtént a baj. Kire a Fátens felesége felelt? Hely, néne, néne, édes néném, miért rontottál meg engem, azt nem vártam volna tőled. Ugyanakkor természetesen nem mindegyik tanú annyira szívbajos, tehát van, amelyik azért szidja a boszorkányt, és érdemes lenne azt is megnézni, hogy az egyes boszorkányoknak a szemtől szemben való megszólítása, megnevezése és a háta mögötti megnevezés hogyan különbözik. Jellegzetesen egyébként. A felidézett beszédnek egyébként olyan jelentősége is van, hogy olyan indulatszók, mondatszók, illetve a hangzó beszédnek olyan nyomai vannak benne, amelyek korábbi vagy más műfajokban ritkábban szerepelnek, esetleg még lejegyzetlenek is. Például az ej csak közbeszederinnel, vagy a hely vén öldögattát, mely sokáig kértem. Hely haj, megmondottuk, hogy el nem vihed. E hely jobbá györzse, mi képnyökök benne a forgószélben. No te magamként vén dög, megsíratod ezt. Aztán akkor nézzünk meg egy-két fenyegetést, ugyanis ez is előrevetíti a negatív következményeket, a károkozást. Egy Istenem, egy lelkön vagyok, rád gyanakodom. Arra ismét mondotta azon asszony. No, ez szemben való szó, de ha a tehenem rá kell is, meg nem engedem. Itt azzal folytatódik, hogy rontás történik a megszólalón. És még egy példa. Megjelenik az is, amivel nem kezdünk mondatot. Arra mondd el, Horváth Luca, hát oly formán boszorkány volnék én. Mondd el, Fátens asszony, bizony csak annak tartom én kegyelmedet, lám nagy Martonban megfenyegetett kegyelmed és meg akart ölni. Arra feleli Horváth Luca. Ó, nem én voltam, hagyján. Én azért soha nem keresem kegyelmedet, mind elszenvedem az Istenért, de kegyelmet soha nem felejt el engemet. A kérdőpontokban szintén keveredhet a mindennapi nyelvhasználat a hivatalival. Nem szabályozták ezt különösebben. Hány esztendeje már, hogy ilyen gonosz híre vagyok Horváth Lucának? Hát, édesanyja vagy öreganyja felül is, mit hallott a tanú? Megint csak nem kezdünk vele mondatot. Hát, haszoníts Mihálynak a lábát ördögi mesterségeddel, miért rontottad el? Időnként a tanúkkal is érdekesen kell beszélni. Hisz ellám, keressük, mondja hát kegyelmes, nevezze, kicsoda itt a boszorkány. Mert a tanú visszakozik. Nem nevezem bizén, mert én nem tudok is senkinek semmi boszorkányságát. Összességében azt mondhatjuk, hogy a tanúvallomás, mint szövegtípus, elsődlegesen a szóbeliségben gyökerezik és formálódik, ugyanakkor nyomot hagy rajta a lejegyző, a fogalmazó is a rögzítés során. És ezt nem feltétlenül befolyásolja az, hogy a tanú egyes szám első szemében szerepel, vagy egyes szám harmadik szemében. Ami egy kissé, kevéssé idézi a természetes történetmondást, de az első példa, diskurálja a Fátenst Vaj Gergellyel, hogy mit évők legyenek már Jócik Mihály zsócai földön levő több búzájával. mint hogy a következendő nap szombatnap legyen, melyről diskurálván determinálták úgy magukban, nagyon-nagyon természetesen hangzik, vagy például a kit is éjszakai vesződtségében és kínjaiban observált bizonyosan, jó akarója lévén nevezett Vajda Jánosnak, s vele konverzálódván társalgott. Az ilyetén kínzások pedig és testillívű csipdezések a fátensen mintegy öt esztendei kontinuáltattak, vagyis folytatódtak. Vagy kénytelenítetett a fátens a falu bírája által magának bizonyos zálogot asszignáltatni. Nagy valószínűséggel így mondták. De nagy valószínűséggel a fogalmazókhoz köthetők bizonyos körülményes mondatalkotások és szóhasználati sajátosságok is. Nagyon biztosra akarnak menni. Egy alkalmatossággal a fátens házánál hálván a Tóth Jánosné ura, Tóth János, a lócán. Vagy ezen szókat a fátens tulajdon füleivel hallott az említett személyeknek szájukból. Kommunikációs csatorna világos. Récenter az elmúlt esztendőben karácsony havában szűrős kertiben találván SV, ez a Szitvénia, Szálvevénia, ez a bocsánat, hogy ezt mondom, tehát most csúnya dolog következik. SV némely kis malackákat, azokat verésekkel illette. Hasonlóan kissé körülményes a mindjárt könnyebben leszen állapotja, vagy valakinek dagadozott lévén az arculatja. A következő példában pedig szépen keveredik a hivatali mondatalkotás és szóhasználat az egyenes természetes beszéddel. Látta szemeivel a fátens, hogy a deutrális, vagyis kérdésben levő, tehát a deutrális asszony végig simította azon deutrális tehenet, mondván ó, édes marhácskám. Emellett időnként a lejegyzők szoktak pontosítani a későbbi olvasó számára, tehát az Dávid banyára, azaz raboskodó személyre panaszt teszek. Ugye a Dávid banya az a közösségbeli megszólítása volt, vagy említése, a raboskodó személy pedig az eljárásban játszott szerepre vonatkozik. Emellett persze a szóhasználatra is, hiszen ugye erre utal az előadásnak a cím, hogy amint szoktak beszélni az ilyes asszonyok. A későbbi befogadó számára ugyanakkor a fogalmazóknak a beavatkozásai nem mindig azonosíthatók az egyes szövegekben, tehát ezek most kirívó példák voltak, és nem is feltételezhetünk ebből a szempontból egy egységes gyakorlatot a fogalmazók között. Összességében tehát egy sajátságosan kevert regiszter jellemzi a tanúvallomásokat, mely Pusztai Ferenc kifejezésével élve leírt beszélt nyelvváltozatként értelmezhető. Akkor mit tudtunk meg ma? Az előadásban ugye szó volt a nyelvi változásnak a megközelítéseiről, és a nyelvhasználatnak a szerepéről a nyelvi változásban. Ehhez egy kis ízelítőt mutattam be a választott forrásból, a boszorkányperekből és az arra jellemző nyelvhasználati kettősségből, többességből. A változásoknak a megállapításához ugyanakkor ugye szükséges valamennyi állapotfelmérés, a szókincs történet feltárásához pedig még további tényezőkről kell beszélnünk, ugye ilyen lesz a metafora kérdésköre a következő előadásban. És köszönöm a figyelmet.
Elhangzott, amint szoktak beszélni az ilyes asszonyok, a boszorkányperek, mint a nyelvtörténet forrásai. Varga Mónika előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. A felvétel 2014. október 1-én készült. A felvételt szerkesztette Besnyű Janka.